szeretettel köszöntelek kedves testvéreim benneteket. Istennek áldását kívánom számotokra, és azt kívánom, hogy amikor valójában véget ér a délelőtti Isten tisztelet, valamennyien úgy érezzétek, hogy az Isten lelke érintett benneteket, és erőt nyertetek, és pedig annyit, hogy az elkövetkezendő héten a kemény tűzpróbában meg tudjatok állni, és valamennyi kell az Isten dicsekedni tudjon, azt tudja mondani, mint jobbról. Látod az én szolgámat, hogy fethetetlenül, igazán és szemesül tudjuk megállni az Isten színe előtt. Kedves testvéreim, a délutáni órában egy olyan igei szakaszt szeretnék felolvasni nektek, amelyet nagyon jól ismertek Istennek ígéjéből. És ebből a szakaszból olyan gondolatokat, tanulságokat levonni, amelyek aktuálisak napjainkban, különösen ránk vonatkozóan, azaz érezzük meg, hogy az ige megszólít bennünket személyesen. Majd össze fogom foglalni ezt az egész igei szakaszt, és lehet, hogy még segítségeteket is interaktívan kérni fogom azért, hogy bekapcsolódjatok. Olvasni fogom a Lukács evangéliumából a 24. fejezetéből a 13-tól a 35-ig. Egy egész hosszú igei szakasz, ugyanis ki ne hallott volna, és ki ne ismerne az Emmausi útat. Tehát ez erről szól a 13. fejezet versével kezdődően, 24. fejezettel Lukácsnak, így hangzik. És íme azok közül ketten mennek való ugyanazon a napon egy faluba, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira vala, melynek neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk között mindazokról, amik történtek. És lőd, hogy amikor beszélgetének és egymástól kérdezősködnek, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt ment vala az úton. De az ő személyt visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig néki, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig egy, akinek neve Kleofás, mondta neki, csak te vagy egy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minemi dolgok lettek abban e napokban? És mondta neki, micsoda dolgok? Azok pedig mondanak neki, amelyek elsőnek a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala cselekedetekben és beszédben, hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adákült a főpapok, és a mi főemberünk halálos ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami asszonyok közülünk való, hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velük valának, elmennének a sírhoz, és úgy találák, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És mondanék így, nékik. Ó, balgatok is resszívek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kellett is szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől, és minden profétáktól fogva magyarázza való nékik minden írásban, ami ő felőle megirattak. Elkezd közelítének pedig a faluhoz, amelyben mennek vala, és ő úgy tűnt, mintha tovább menne. De kényszeríték őt, és mondván, maradj velünk. Mert én ma verstelenik, és a nap lehanyatlott, beméne azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült vala a kenyeret vevén, megállda és megszegvinné kikabá. És megijatkozának az ő szemei, és megismerik őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, avaj nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, amikor népünk szólla az úton, és amikor magyarázza népünk az írásokat, és felkelvén azon órában visszatérjenek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találnak a tizenegyet, és azokat, akik velük valának. Eddig Istennek ígéje. Úgy, amint előzőleg említettem és mondtam nektek, egy igen ismert idei szakasz. Röviden elismétlem, fölvázolom, hogy tulajdonképpen mit olvastunk és mivel találkozunk itt szemtől szemben. Elsősorban Emmaus Jeruzsálemtől 60 futamatnyi 12 kilométer távolságra találtatik, és azt látjuk, hogy itten a tanítványok részt vettek a húsvéti ünnepségeken, és hazafele tartottak otthonaikban. Beszédüknek témáját tulajdonképpen Pilátus, Heródes és a főpapoknak az eljárása foglalkoztatta, hogy miképpen és mit tettek és cselekedtek maga Jézus Krisztussal. Azt látjuk, hogy egy idegen csatlakozik hozzájuk, belekapcsolódik ebbe a beszélgetésben, és együtt beszélgetnek és haladnak az úton tovább. Kiderült beszélgetés közben, hogy tulajdonképpen mi az a téma, ami őket foglalkoztatja. Én idézetet is szeretnék azért felolvasni a profétaság írásából, amely így hangzik. Különleges az a tény, hogy a tanítványok nem emlékeztek Jézus szavaira, és nem értették meg azt a tényt, hogy a proféciának be kell teljesednie a kereszthalált, illetőleg is úgy, mint születésére vonatkozó proféciák beteljesedtek. A papok és az írástudók ugye nem feledkeztek meg arról, amit Jézus Krisztus mondott. Ők ezt mind rögzítették, föl van írva, jegyezve Máté evangéliumába, 27. fejezet 62-63. Versében. Ha gondoljátok, majd otthon el tudjátok olvasni. Jézus a beszélgetés közben átismételte velük a reá vonatkozó proféciákat, és ezt magyarázta nekik, ezt próbálta velük megértetni, hogy mindazon események, amelyek történtek tulajdonképpen, ezek mind-mind meg voltak jövendőlve, az írásokban mind szerepelnek és benne vannak. Persze ez meg is dolgálja, avagy balga szívek nem emlékeztek rá, hogy ezekről mind, ezeknek mind meg kell történnie. Azt látjuk, és talán el is tudjuk képzelni, hogy menet közben néha-néha megállnak, talán Jézus fele fordulnak, és hallgatják az ő szavát, miként beszél, és közvetíti feléjük az üzenetet. A nap lehanyatlóba valószínűleg lassan-lassan már beestveledik, amikor már a faluhoz érkeznek. A tanítványok arra kérik, köszönöm szépen, őt, hogy maradjon velük, jöjjen be hozzájuk. Jézus eleget tesz az ő kérésüknek, bemegy hozzájuk, sőt, mint ők, maradj velünk. Következő idézetem így hangzik. Krisztus nem kényszeretti senkire személyiségét közülünk, de szívesen áll rendelkezésére azoknak, akiknek szükségük van rá. A kenyér megtörésénél ez a két tanítvány fölismeri, hogy tulajdonképpen ki az a vendég, aki őket elkísérte az úton. Mi történt? Nem maradtak otthon, azonnal visszafordultak, újból 12 kilométer vissza Jeruzsálemben. Ezek az emberek nem azt nézték, hogy hoppá, vége a napnak, egész nap kint voltunk, fáradtak vagyunk, vacsora ideje van, valamit kéne már vacsorálni és lefeküdni, hanem visszatérnek, újból 12 kilométert megtegyenek. Az ige azt mondja, az idézetem a következő, szintén a prófétaság írásából így hangzik, nagyon fontos. A legfontosabb üzenetet vitték magukkal, amelyet valahogy hallott a világ jó híréről szóló üzenetet, melytől függ az emberiségnek reménysége, most és az örökké valóságra nézve. Kérdem, melyik ez a hír? Melyik ez az örömhír, amivel visszafordultak? Köszönöm szépen! Jézus él! Jézus eltávolodott! Kedves testvéreim, szeretném most, miután az igét felolvastam, és miután össze is foglaltuk, a rendelkezésünkre álló néhány percben ezeket az igei gondolatokat aktualizálni, és pedig megnézni, hogy reánk nézve, személy szerint mit kíván mondani Isten itt és most, ma nekem, akár a teljes gyülekezetnek. Az első dolog az, 10 pontba foglaltam össze, az első dolog az, miről beszélgetsz fele barátoddal, amikor találkozol vele szívesen? Mi képezi a te beszédednek témáját? Miről beszélgetsz te szívesen? Miről? Ami a szívedben van. Mindenki tudja ezt nagyon jól. Ugye? Azután a Szentírás azt mondja, hogy a mi beszédeinkből ítéltetünk meg. Ítéltetünk meg igazatnak vagy gonoszatnak. Szenteknek vagy. Tehát a mi beszédünknek témája, ami a szívben van, abból. Azt írja a Szentírás, hogy Péter próbálta az ő beszédét megmásítani, ha eltorzítani. Mit mondott szolgáló lány Péternek? A te beszéded elárul téged. Tehát ilyen egy hívő ember, testvéreim, az ő beszéde, az mindenkor őt jellemzi, az vele van, az mint egy ruha, felöltözte, magára öltözte. És ugye a kérdés viszont az, és az ige megszólít bennünket, amikor te találkozol fele barátaiddal, vagy embertársaiddal, vagy bárkivel, miről beszélgetsz szívesen? Beszédednek mi a témája? Gondolkozzatok el rajta, lehet, hogy egy önvizsgálatra hív az Isten benneteket, nem tudom, ti tudjátok. Második gondolatom, ki számodra Krisztus, és hogyan ismered őt? A tanítványok azt mondják, hogy hatalmas próféta volt ő, beszédben, tettben és cselekedetben. Itt tesznek bizonyságot a tanítványok róla. Neked ki Krisztus? Te hogyan ismered őt? Itt a tűzpróba közepette. Fölteszed a kérdést, Uram, most te hol vagy? Most nekem szükségem volna rád. Ki az Isten? Kérdőre vonhatod? Nem. Hogy állsz te? Milyen Isten ismeret alakult ki? Mert közösségen belül is, talán családon belül is, különböző Isten képeink vannak. Egyesek azt mondják, az Isten megengedheti, mások hogyan engedheti meg az Isten ezt? Ezt az Isten engedte meg, azt a sátán engedte meg. Milyen a te Isten képed? Mit tudsz te elképzelni az Istenről? Érted, testvérem? Fontos, hogy egy helyes, lelki tájékozódottsággal rendelkezél, és nem a közösség által kialakított képről, hanem Istennek igényéből legyen egy Isten képet. Nem mások véleménye, hanem az Isten önmagát, ahogy kívánja kinyilatkoztatni, te neked a saját életedben. A harmadik kérdés, sietek is egy kicsit, én szeretem, ha pontosan kezdünk, azt is szeretem, ha pontosan befejezünk, sok beszédnek sok az alja. Harmadik gondolatom az, amit szeretnék ebből a tanulságból, ebből a bibliai szakaszból levenni, hogy mennyire ismered jól a proféciákat. Idézeteket is olvastam, nem véletlenül, hanem szándékosan. A tanítványok nem jöttek rá arra, hogy nem csak Krisztus születésével kapcsolatos proféciáknak kellett beteljesedniük, hanem Krisztus rengeteg alkalommal beszélt, és halála előtt is föltárta, hogy őt meg fogják feszíteni, és hogy milyen kínszenvedéseken fog átmenni, és mi lesz az ő osztályrésze. Ezekről mind megfeledkeztek a tanítványok, és ezért Krisztus eléjük tárja újból és újból a proféciát. Kérdésem az, hogy te hogy állsz a proféciával? Milyen ismereted van? Hol vagy? Átestél a lúdnak a túloldalára, hogy csak a proféciákból élsz, és azt mondod, ennek kell, annak kell, nem sorolom, még beteljesítni, fele van vasárnap, még van idő. Hogy állsz te a profécia ismerettel, és hogyan viszonyulsz a proféciához? Ez két különböző kérdés, de mind a kettő választ már saját magadtól életedben. A negyedik gondolatom, tudod-e hitednek mi a leghitelesebb bizonyítéka? Tudod? Nem. Önállók mi volt? A nagy csalódás a tanítványoknál. Miért? Pedig mi azt hittük, mondják ők a tanítványok. Testvére, fölmerül benned néha vagy valaha. Hát én azt hittem, az Isten így, az Isten úgy. Talán elengedi, talán megengedi, én azt hittem. Te azt hiszel, amit Isten az ő igében leírt, hogy abból egy jóta és egy pontocska el nem fog múlni, ami világ végezetein. Te azt hiszed, hogy a kultúra, a 21. századnak a civilizációja meg tudja változtatni, fejére fogja tudni állítani az Istennek szabát? Soha. Jó, hogyha tisztában vagy, és azt hiszed, amit az Isten mondott, és ne azt, amit én meg mások vagy bárki mond. Tudnod kell, hogy kin és kiben van a te reménységed, kin és min alapul a te hited. Azt mondja, hogy mi pedig azt hittük, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt a rómaiaktól és minden más ellenségtől. Másoknak tapasztalata, amit szereznek az Istennel, és elmondják a közösségen belül, vagy mi elmondjuk egymásnak, az nagyon, de nagyon kevés ahhoz, hogy te megerősödjél a te hitedben. Ahhoz neked személyesen kell tapasztalatot szerezni az Istennel. Mert Ellen White azt mondja, hogy nincs mit félni a jövőtől, kivéve, ha megfeledkezünk arról az útról, amelyen az Isten vezetett bennünket a múltban. És a múltban hogyan vezetett az Isten? Milyen tapasztalatot szereztél vele? Meggyőződtél arról, hogy az Isten jelen van a te életedben? És mindenben, amik vannak, meglátod az Isten kezét, a családod, a gyermekeid életében, a te házad népe körül, a kollégáid életében mindenütt azt meglátod, hogy az Isten keze jelen van a te életedben, és az Isten jelenléte áldásként szolgál számodra? Mi milyen az Isten képed, ami kialakult benned. Tovább megyek. Nehéz kérdések, komolyan mondom, én magamnak is, én elmondom nektek, de higgyétek el, amikor készültem ezzel a gondolattal, föltettem a kérdést, Tibi, így hangzik a... ötödik pont. Életed útján megállsz és meghallgatod Krisztusnak szavát, mint a tanítványok. Ugye mentek az úton, megálltak, Jézust hallgatták, amiképpen ő. Reggel van időd neked valamennyi is, hogy megállj, mielőtt elkezdenéd a napot, és elővedd az Isten szavát, és meghallgassad, hogy arra a napra mit kíván veled közölni az Isten. Van-e időd rá, vagy nincs időd? Nehéz kérdések, nehéz. Én nem tudok semmit azért, mert én fölvetem és elemezem ezt az igei szakaszt, és próbálom a legjobb tudásom szerint, a lélek ajándéka szerint kihozni azokat a gondolatokat, amelyet az Isten kíván ma népével, velem és veletek közölni és megosztani. Jársz-e olyan helyre? Van-e olyan zajos ez a világ, hogy eltompít a Krisztusnak hangját és szavát? A problémák, a nehézségek, vannak-e olyan erősek, hogy ne halld meg benne az Isten szavát? Veled vagyok, ne félj, és a jártól rengeteg bátorítás, az Úr a te őriződ, elhull a pandémia idején, 91. Zsoltár, elhullanak melletted ezren, tízezren, hozzád a te sátorodhoz nem közelít, azért, mert, meg is mondja a 91. Zsoltár, hogy miért, emlékszik valaki rá, azért, mert az Urat választottad, mert az Urat választottad azért, és neked erős hited van az Úrban, és ezért. Másik kérdés szintén ezzel kapcsolatosan, hogy meghallgatod-e az Úrnak szavát, van időd rá, vagy sem, hogy csak szombaton? Van időd rá, amikor eljössz Isten hajlékába, szombatiskola keretén belül? Apropó, a szombatiskolán most közül nincs senkihez, mert én teljesen idegen vagyok itten. De a szombatiskolának a tanulmányozása révén is az Isten szavát hallgatjuk. Mennyire érdekel bennünket, mennyire foglalkoztat, mennyire tudjuk tanulmányozás közben magunkévá tenni azokat az igei gondolatokat, amelyet az Isten kinyilatkoztat az ő igeje által. Tulajdonképpen rengeteg és nagyon sok kérdés felvetődik és fölmerül, hogy mi tulajdonképpen milyen viszonyba állunk az Istennel. Azt mondja, pedig mi azt hittük. Amikor eljön, külön választja a kecskéket a juhoktól, fölvetődik a kérdés, pedig én azt hittem, hiszen a te nevedben tettem, cselekedtem ezt az. Őrizzel a mindenható, azt mondja majd nekem, hogy távozz tőlem, mert nem ismertelek téged. Pedig én azt hittem, ez nagyon kevés. Úgy, ahogy előzőleg mondottam, milyen a te hited, mi a te meggyőződésed Jézus Krisztusról? Milyen véleménnyel van? Ki ő számodra? Ki a te gyerekeid számára? Ki a te családod számára? Ismerőseid számára? Mit teszel érte? Valamennyien, ugye? Mert lehet sok mindent és sok mindenről beszélni, de felelősségünk van. Lépjünk tovább egyet, és A hatodik pont az, hogy kitartóan kéred Krisztusról, maradjon veled. Ugye a felolvasott ige szakaszban az a találkozunk, ez egy kicsit nekem nézve volt, hogy teljes idegen, egy idegen, szemeik nincsenek megnyilatkoztatva, teljes idegen, estvérledik be, és azt mondja, gyere be a mi házunkba. Hányan tesszük ezt meg, vagy tennénk meg? Igaz, egy más kultúrában élünk, igaz, más a szokások, másokká váltunk, én nem akarok ezzel foglalkozni, ebből egy gondolatot viszont kiragadni. És pedig, hogy milyen a te vendégszereteted? Gyakorlod a vendégszereteted? Érdekből gyakorlod a vendégszereteted? Vagy teljesen hidegen hágy más embereknek az élete? Azt látom, itten a felolvasott ige szakaszban, nem csak az, hogy gyere be, aludjál nálunk az éjszaka, hanem gyere, és velünk vacsoráljál. Velünk vacsoráljál. Milyen a te vendégszereted? Előzőleg említettem. Jézus azt mondja, a legkisebbek közül is megtetted egyel. Mezítelen voltam, felruháztam, szomjaztam, innyim adtatok, éheztem, ennem adtatok. A legkisebbel is megcselekedtétek. Én velem cselekedtétek meg. Milyen a te vendégszereteted? Fölismerni Krisztus az ő jellemét én bennem, te benned, valamennyünkben? Hogy rendelkezünk az ő jellemével. Értitek? Tehát nem egy elméleti kereszténységre hivattattunk el, hogy mi bizonyságot tegyünk az adventizmusról, erről a vallásról, hanem arra hivattunk el, hogy Krisztusról tegyünk bizonyságot. Krisztus hitéről, Krisztusnak jelleméről, amikor majd Krisztus el fog jönni, kiket fog magával vinni? Hogy van följegyezve többek között az ígében? Kiket? Tudjátok, kiket? Nem kínoslak. Akik elsajátították az ő jellemét. A jellemet fogja keresni, írja Ellen White. És akik átalakultak a krisztusi jellemre, azokat fogja fölismerni, és vinni fogja el magával. Tehát a vendégszeretet is egy olyan része a mi életünknek, amely hozzátartozik a krisztusi jellemhez, amit magunkra kell öltenünk azért, hogy hozzátartozzunk. Hogy állunk mi, megfogjuk a kezét és megkérjük Jézus, már ne menj sehova Uram, sehova ne menj, itt nálam maradj, lakozzál bennem, lakozzál az én hajlékomban, lakozzál családaim, gyermekeim életében. Hogy viszonyulunk mi ehhez? Igen. Tulajdonképpen az ellenkezője, Uram, akarom, hogy légy velem. Persze, szeretlek, meg minden, de engedj, hogy csináljak azt, amit én akarok. Értitek, az Istennél ez nem megy. Teljes, 100%-os engedelmességet kíván, és kér részünkről, és tőlünk. Következő kérdés, a hetedik kérdés. Lassan a végéhez érek. Életednek különböző helyzetében fölismered-e, hogy Jézus keze van ottan, vagy van jelen? Mert a tanítványunk ez a kettő, amikor Krisztus szedte meg, törte meg a kenyeret, meglátták. És fölismerték, hogy ezt fogták. Persze, megnyilatkoztak az ő szemeik, és azért látták meg. Azért vették észre, hogy itt van Jézus, és nem más az, aki a kenyeret megtöri, mint Jézus. Fölismered, meglátod, hogy életedben közben avatkozik az Istenben. Persze előzőleg is említettem, és a szombatiskolánk is tiszta véletlenül erről szólt, hogy az Isten olyan helyzetekben, és olyan formában, és olyan módon avatkozik a mi életünkben, hogy mi azt nem tudjuk eldönteni, hogy a sátán engedte, a sátánnak engedte meg az Isten, vagy maga a sátán kísértett meg minket, és mi engedtünk neki, vagy az Isten önmaga lépett közbe a mi életünkben. Vagy mi csak megyünk előre magunk fejétől, anélkül, hogy látnánk, vagy nem látnánk azt, ami fele haladunk. A kérdés az, hogy látunk, vagy nem látunk. Igen. Azt várjuk el, vagy talán arra várunk, hogy a mindenható Jóisten bennünket a megpróbáltatások által térítsen vissza arra az útra, amelyen járnunk el. Egy példát is megemlítek így akkor. Látjátok, Bálámot ismeritek? Ember, Isten embere volt, de mégis megvoltak az ő vágyai, a világ, a csábítás, ami körülötte volt. Hogy állunk, hogyan viszonyulunk mi? Igen, Uram, igen, minden oké, de engedd ezt meg. És az Isten megenged dolgokat, és azután olyan fájdalmas, amikor tényleg észhez kell térnünk, és észhez térít bennünket, és vissza kíván téríteni az Isten arra az útra, amelyen nekünk járnunk kell. Másik kérdésem, amikor a kenyér megtöretik, és az áldás kértik rá, Isten megnyitja-e a szemedet? Krisztus megtörte a kenyeret, és megnyilatkozta a tanítványoknak szemei. Amikor itt megtöretik a kenyér, az úrvacsora Isten tisztelet alkalmával, mi látsz? Mire nyilatik? Vagy nyílik ki a te szemed? Meglátod-e a te laudíciai állapotodat? És ez téged a megtérésre serkent késztet? Meglátod, hogy szerencsétlen, nyavajás, vak, mezítelen vagy, és így állsz az Isten előtt, és kéred, Uram, ruházz fel a te mennyei ruháddal, öltöztes fehérre. Vagy azt látod meg, hogy a testvéred, testvérnő, ilyen, így jött úgy. Nem ismerem, mint a feltett, a észrevételek. De mit látsz meg a te testvérednek a negatívum hibáit, gondjait, bajait, és talán azon kárőrvendezel? Vagy a testvérnőnek a nehéz életét, és az a te beszéd témád? Vagy az Isten meg tudja nyilatkoztatni a te szemedet itt, az úrvacsora alkalmába is magadba tudsz szállni, és te az Istenhez tudsz fölelelkedni, az Istenhez tudsz szállni, azért, hogy az Isten könyörüljön rajtad, és abból a laudíciai állapotomból kimentsen, fölsegítsen egy dicsőségesebb és egy szebb jövőre és életre. Ti tudjátok, testvéreim, a ti életetek. De gondoljatok bele, lehet nem véletlenül, az Isten ma megszólít bennünket ilyen is ehhez hasonló gondolatokkal. Amit a múltba tettünk, és amit a múltban rosszul tettünk, rosszul cselekedtünk, határozzuk el, döntsük el, ismerem az Istent, az Isten irgalmas és kegyelmes, de viszont nekem szükségem van a megtérésre. Ebből a nyavajás állapotomból ki kell térnem, el kell ruhaszkodnom, az Istenhez kell fordulnom. A másik, utolsó előtti gondolatom, szintén ebből a példázatból, életedben mi a fontossági sorrend? A fizikai életednek a kielégítése, a vagyonnak a megszerzése, az anyagiak rendbetétele, azt látjuk itten a tanítványoknál, semmi nem számított. Estére, sötétre megérkeznek Emmausba, amikor a Krisztussal találkoznak, ez egy nagyon, de nagyon fontos dolog, veszik magukat, és képesek újból 12 kilométert visszamenni Jeruzsálembe, hogy újból menjenek és találkoznak a tanítványok. Mi a fontossági sorrend? Én már nem lehetségesen ennyire fáradt lettem volna, hogy nekifogtam volna leülteni, és ettem volna, egy kicsit fáradt faltam volna. Most az utolsó kirándulásunkon, amit voltunk, napi 12-14 kilométereket gyalogoltunk, hol fáradtak voltunk estére, hol, valaki voltunk, mi? Eszembe jutottam, hogy mi volna, ha most én akkor vissza kellett volna térjek, úgyhogy még egy annyit megtegyek. Éhesen. Értitek? Hát mi az életünkben a fontossági sorrend? Az Isten dolgai, vagy a személyes dolgaink? Ami mi? Ezt mi magunk adjuk meg a választ. Persze, el lehet gondolkodni rajta. És igen, más helyen azt írja a Szentírás, hogy vigyázz, mert az éjszaka elveszik a telelkedet. Emlékeztek rá, hogy hol van megírva ez a gondolat? Amikor lerontom a csíveimet, úgy az nagyon. Milyen terveid vannak a földi életre nézve? Vigyázz, mert lehetséges az éjszaka, elkezik a telelkedet. És akkor mi van? Ellen White azt mondja, hogy ha mi elkárhozunk, ismeritek az írásokat. Én elég sokat ismerek, és azért említek is egy párat belőle. Hogyha mi elkárhozunk, azt mondja, mi vagyunk a legnyomorultabbak, ezt a szót használja ezen a világon, mert nem vettük ki részünket a világi örömökben sem, de nem lesz részünk a mennyeiben sem. A legnyomorultabbak. Tehát vigyázzunk. Erre vagyunk hivatva, hogy vigyázzunk. Másik gondolat szinte minden ered, hogy a fontossági sorrend fontosnak tartott, és ki egyszer hírül vinni a világnak az, hogy te találkoztál a Krisztussal. Ők találkoztak, ez volt az egyetlen gondolat, ami foglalkoztatta, gyorsan vissza a tanítványokhoz, hogy figyeljetek, találkoztunk Krisztussal, Krisztus el van támadva, és mi láttuk, és megnyilatkozott nekünk, és. Én tudok ezt mondani úgy, ahogy szokják mondani, csípőből, mert annyira az életed része. Találkoztam Krisztussal, és Krisztus él. És az utolsó gondolat most már, tizedik gondolatom az, hogy tudatában vagy, hogy arra hivattál, hogy a világon a legfontosabb üzenete kell elvinned. Azt írja Ellen White, hogy Istennek emberekre van szüksége. Olyan emberekre, akik úgy viszonyulnak az igazsághoz, mint az iránytű mutatója az északi sarok felé, akiket nem lehet eladni, nem lehet megvenni, bármi történjen, hogy is írja, olyan szépen írja az ítélet, történjék is akármi ebben a világban. Ezt az út, hogy? Köszönöm szépen. Igen. Ja, tehát ilyen határozottan írja Ellen White, hogy Istennek milyen emberekre van szüksége. Az a kérdés, hogy én vagyok-e egy ilyen ember az Isten kezében, egy ilyen eszköz, aki az igazsághoz így áll és így viszont. Az Isten tudja mindegyikünkét. Nem kell nekünk itt előzőleg említeni, hogy vizsgálatni, hogy kinek hogy áll az élete, meg mint van. Elég a mi magunk dolgunk, és tegyük azt, amit nekünk kell. Az is biztos,
hogy az emberi természet nem képes az Isten dolgainak eleget tenni. De, és van itt egy de, az Isten megígérte, hogy segítségünkre lesz, segítségünkre van, és pedig hol ígérte meg? Veletek leszek, meddig a világ végezetéig. Az Isten megígérte. Nem kell elcsüggedni, tehetetlenek, képtelenek vagyunk, ostobák vagyunk, balgák, balgatagok, mindenek vagyunk, lágymelegek, vakok, nyavajások, nyomorultak, de az Istent ragadjuk meg. És az Istent azt mondjuk, hogy Uram, az Isten nem fog elvenni bennünk. Velünk lesz a világ végezetén. A próba, a nehézség, nyomorúság, megpróbáltatás, betegség közepette. Az a helyzet van, ha mi ezt fölismerjük, és ennek tudatába kerülünk, hogy jól járunk. Viszont azt látjuk, hogy Izrael ezt nem fedezte fel. Izrael ezt a leckét nem tanulta meg, és mellette az üdvösség elment. Mai napig is várják az üdvösséget. Mai napig. Ellen. Testvérem, az a kérdésem, hogy te fölismered a te meglátogatásodnak idejét, vagy sem? Szintén Ellen White, túl sokat idézek, elnézést kérek. Szintén Ellen White írja, hogy az Úr az ő angyalai által bennünket folyamaton serket a megtérésre, az ő lelke által munkálkodik, hogy mi megtérjünk, de a sorozatos ellenállásra, a sorozatos felszólítás ellenére azt parancsolja meg az ő angyalainak, úgy írja, hagyjátok magára. Ki olvasta ezt? Olvassátok el. Hagyjátok, nem vagyok felkészülve, nem hoztam, mert ezek úgy fejembe jönnek most spontán ezek a gondolatok. Tehát az Isten azt mondja, és megparancsolja az ő angyalainak, hogy hagyjátok magára, hagyjátok az ő bűneiben. Tehát az Isten kínlódik velünk egy darabig, dolgozik velünk, próbálkozik, de egy adott pillanatban elhagy be, magunkra hagy, és tiszteletben tartja a mi döntéseinket. Magunkra hagy. Azt tegyünk, amit mi akarunk. Tovább nem. Ha szívesen jön, és akkor, hogyha meghívjuk a mi közénk, de nem tolakozik soha. Saját döntéseinkre hagy bennünket. Az a testvéreim, én azt kívánom szívemből, látom az óra is már, azt mondja, hogy megállj, hogy gondolkozzatok rajta, biztos, hogy van még sokkal, de sokkal több tanulság ebben a szakaszban, amit én is felolvastam. Keressetek meg ti is magatoknak. Én ezt saját magamnak, tehát én beleéltem magamat ebbe az igei részbe, és azt mondtam, hogy mit tud nekem az Isten mondani itt és most. Akkor a tanítványok az egy dolog. De itt és most nekem milyen megtérési gondolatokat ad az Isten, olvassátok el magatoknak, nézzétek meg, lehet, hogy nektek még sokkal többet és értékesebb gondolatokat fog az Isten föltárni az ígéből. Segítsen meg, hogy valójában megtérésünket szolgálja az ügyet, hozzávaló közeledésünket, szemünknek megnyílását, az Istennek a megismerését, hitünk és bizalmunknak megerősödését ő benne, Jézus Krisztus által. Amen.
Yeah.
mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztusban. Színen is orcád előtt állunk, és hálánkat fejezzük ki, atyánk, azért a kegyelem és szeretetért, amelyen vagy irántunk, hogy gyermekeidé fogadsz bennünket Krisztusban. Köszönjük szépen, hogy te foglalkozol velünk. Köszönjük szépen, hogy a mi megtérésünket kívánod. Köszönjük azt, Uram, hogy azt akarod, hogy ott legyünk veled, nálad, Szentországodban. Gyengék vagyunk, erőtelenek, esdeklők. Kérünk erőt tőled, Uram. Emelj fel bennünket, és add, hogy a tiédek legyünk. Neked szolgáljunk, tégedet keressünk. Szüntelenül, hogy kegyelemben, irgalomban részesítsél bennünket, és elfogadhassál, és örök élettel ajándékozhassál meg bennünket Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ígéretedet valóra váltod a mi életünkben, ezért nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük, hogy te szeretsz vég nélkül és kimondhatatlan szeretettel. Köszönjük, jó Istenünk, hogy helyet készítettél, hogy mi veled együtt lakozhassunk dicső Szentországodban. Kérünk, áld meg földi zarándoklatunkat, hitetlenségeinket, gyarvosságunkat, légy velünk állj mellé, és viseld gondunkat. Jézus nevében kérünk, Atyám. Amen. A harmadik fejezetéből a 22. versével. Akinek 21-el, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben jön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében.